Te benned bíztunk elejétől fogva. Kedves hallgatóink, a Református Egyház fél óráját hallják.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Talán sokan tudják, hogy a Calvin év születésének az évfordulója nem záródott le, mivel egymáshoz nagyon közel van születésének és halálának a kerek évfordulója, ezért döntöttek úgy, hogy Calvin éveket nyitnak meg. Calvin személye mutatja talán legjobban azt a szűrőt, amin a tömegkommunikáció segítségével egy-egy üzenet átmegy. Belőle egy szigorú, kegyetlen arcot gyártottak. És vaj, mi keveset tudunk arról valóban, ki is volt ő, miért van ekkora hatása. Az biztos, hogy egy lángoló lelkű ember volt. Az elmúlt szombaton egy ifjúsági találkozót szerveztek, amelynek Calvin egy napja volt a címe. Káló Karola, Herceg Zsófia, Miklósi Koppány és Fodorné Ablonci Margit beszél majd. Ő az egész rendezvény megálmodója.
Az esti alkalom, a koncert és az evangelizáció. Azt tetszett a legjobban, igen. Most hallottam először ezt a Keresztút együttest, és mind zeneileg, mind szövegileg nagyon-nagyon profinak tartom, igényesnek. De hogy mi volt még jó? Szerintem azt, hogy mindenki megtalálhatta magának valót. Volt játék, volt láthatatlan színház, és volt a teológián több színes program, volt előadások. Szóval tényleg mindenki megtalálhatta azt, ami maga számára jó.
Te mit találtál meg?
Én szervező voltam, úgyhogy én megtaláltam például a tűzrakást, mert gesztenyét sütöttünk, meg megtaláltam azt, hogy ugye hogy a hátteret lehetett adni.
Én az üzenőfalnál álltam, én voltam ennek a felelőse, és ott a fiataloknak megindultak a gondolataik. Tehát nagyon ízlett nekik a francia ebéd, ami ilyen nagyon különleges palacsinta saláta és különleges kis szendvicskékből állt. Megmozgatták őket talán a filmek, illetve nyilván a sport. Amit én nagyon különlegesnek találtam, az a Calvin a nőkről című diaporáma. Érdekesség volt, amiről azt gondolom, hogy nagyon ritkán hallunk.
Mostanában ugye Calvin emlékép felkapcsolatban nagyon sokat vettem részt Calvinról szóló előadásokról, és szinte csak ilyen mellékvágányként, vagy egy-egy mondat erejéig említették meg a feleségét. Jó volt erről egy kicsit bővebben hallani. Nekem fontos, hogy mint női képet hogy mutatták be, és hogy mondjuk egy nőt hogy jellemzett Calvin. A sok fájdalom, ami nők keresztül mentek egy őt, ugye egy három gyermek elvesztése is, hogy tudott az ő társa lenni, és hogy én, ahogy elképzelem, Calvin mellett nem lehetett könnyű sem feleségnek, sem asszonynak lenni.
Beszéltük pont, hogy milyen érdekes Calvinnak a sapkája. Van rajta egy fülvédő, és ilyen formán gyakorlatilag nem áll rendelkezésünkre olyan kép, ahol Calvin haját látjuk. Tehát az is lehet, hogy kopasz volt, de azért kellett neki ez, mert hogy nagyon sokszor szenvedett fejfájástól, meg fülfájástól, tehát otthon is állandóan ilyen hálósapkában járkált meg, hát főleg ez a jellegzetes Calvin sapka. Mit üzenne Calvin, milyen napja volt, mi jár a fejében, és megjelennek rajta francia mondatok is, ugye tudván, hogy Calvinnak francia volt az anyanyelve, ez is érdekes volt, nem tudom, hogy hány fiatal az, akinek ez most derült ki, hogy Calvin nem svájci volt. Bármit meg lehet osztani, hozzászólni, be lehet jelölni, hogyha tetszik valami. Úgy tűnik, hogy elég sok mindent írtak a papírra a fiatalok.
Azt van kérve, jól látom, hogy mi jár a fejedben, mit üzen Calvin. Ilyen tacepó, vagy nem tudom.
Igen, mit. Gyakorlatilag ezt szerettük volna egyfajta reakció felmérésként. Mit üzenne Calvin ma? Voltak vicces megjegyzések is, hogy mobil internetet Genfbe. Calvin azt üzenné, hogy ne rám figyeljetek, hanem Istenre is, hogy olvassátok a Bibliát minden nap. Ilyen üzenetek születtek. Alapvetően Calvin egy napját szerettük volna megélni. Hát egyben azért rögtön az elején hibáztunk, hogy Calvin 5-kor kelt, és mi ezt nem vártuk el a fiataloktól. Igazából az egész program 7 órakor kezdődött, és hát nyilván, ha majd valaki reformátor lesz, akkor majd jó lesz, hogyha 5-kor kell, de most még a mai nap ez nem így kezdődött.
De körül már szerintem aludna is, nem?
Valószínűleg, igen. Mindenki, aki regisztrált egy helyszínen, kapott egy képeslapméretű kártyát, aminek az egyik oldalán rajta volt a térkép az 5 helyszínnel, a másik oldalán pedig matricagyűjtő helyek voltak. Aki végig látogatta mind az 5 helyszínt, kapott mind az 5-ön egy matricát, ami különbözött Calvin képet, és aki mind az 5 matricát összegyűjtötte, most az este folyamán, illetve már a délután folyamán is egy bögrét kapott ajándékban, amin szintén egy Calvin kép van, egy Calvin mozaik. Alapvetően nagyon hosszas istentiszteleteket tartottak, tehát akár több órát is eltartott egy istentisztelet. Mi ezt is mellőztük igazából. A zenei aláfestés is kicsit más lehetett akkoriban. Körülbelül tehát a zenes estimmel igazából.
De volt imalánc? Vagy
mi az az imalánc?
Egész napos imádság, mindig folyamatos cserélő részvevőkkel imádkoztunk gyakorlatilag a városért, illetve az országért.
Szerinted, hogy sikerült ez a nap?
Még nem tudom, majd este. Igazából 500 fiatalt vártunk, és a fele jött el. Kicsit szomorú is vagyok, de ugyanakkor nem 50-en jöttek el, tehát nem a szokásos 10%. Nagyon örültem annak, hogy aki amikor megértette, hogy miért hívjuk, akkor belelkesedett. Aki nem értette meg, az nem jött el. Mert amíg nem ég a szívünk, amíg nem mi magunkat adjuk oda Istennek, hanem csak tőle várunk mindig egy kis kegyelmet, egy kis bűnbocsánatot, egy kis ezt, egy kis azt, addig ez a folyamatos töltögetés, leadás, tehát nincs igazi eredmény. Akkor van, ha valaki odaadja magát, tehát ha tényleg ilyen égő szívvel él, és ezt szerettem volna, hogyha Calvinban ezt meglátják a fiatalok. Tehát nekem Calvin egy fantasztikus ember, aki elégett az Isten ügyében, tehát ő nem ilyen heti egy órás és nem is napi 20 perces keresztjén volt, hanem tényleg amíg ő élt, addig az Isten dicsőségére élt, és ebből semmit se tartott meg magának. Körülötte is voltak, akik ezt nem értették. Tehát ez tény, hogy Gem sem, meg mások sem mindig értették, de amikor megértették, akkor mentek vele együtt. Hogy jobban megértenék, hogy mi az, hogy református egyház, hová is tartoznak ők.
Fiatalokat hív a következő beszélgetés is arra, hogy tevékenyen vegyenek részt az egyház dolgaiban. A hagyományos kereteken túl a világhálón is szeretnének lelki gondozást, lelki segítségnyújtást végezni. Először a hagyományos telefon lelki gondozásról kérdezgettem Révész Jánosnét.
A hagyományos telefonlelki gondozásban is előfordulnak fiatal hívások, de ott 25 évre visszatekintve inkább a közép és idősebb generáció, aki hív bennünket. Ez nem azt jelenti, hogy most akkor ennek nincs jövője, sőt, szükség van erre. Ez csak egy kiegészítése, különösen az éjszakai időre fokuszálunk. Az emberek munkába hazamennek, talán éjszaka meg este jobban van arra idejük, hogy átgondolják az életüket, vagy pedig a problémás kérdések akkor jönnek elő, ha mondjuk nem tudnak aludni, vagy éjszaka. Jelen kell lennie az egyháznak ezen a területen is. Virtuális világban is tudunk valóságos segítséget adni. Nem azért, mert ez most olyan divatos dolog, hanem azért, mert egy bizonyos korosztály csak ezen keresztül tudunk elérni. Valóban vannak olyanok, akik már szörföznek idős létükre is, de nyilván itt arról van szó, hogy a fiatalabb korosztályt valahogyan elérni. Internetes lelkigondozás, az magában foglalja egyrészt a Skype-os lelkigondozást, ami egyelőre ingyen van, a hívhatóság, tehát teljesen szabadon tudunk beszélgetni. Másrészt pedig magában foglalja a mi ajánlatunk az írásbeli internetes lelkigondozást is, ami azt jelenti, hogy e-mailen lehet írni levelet, 48 órán belül erre válaszolunk, és a, nem utolsó sorban a csetelést is. Sok kritika érte ezt a csetelést, hogy felületes, meg nem elég mély, de hát ez a fiatalok között egy bevett dolog, és nem gondolnám, hogy itt nem lehetne lelki gondozni. Sok pozitívuma is van ám ennek, hogy nem fedem fel önmagam, ez erősíti például a hívónak a biztonságérzetét, hogyha nem akarja, akkor nem fedi fel önmagát, de mégis a problémájáról beszélhet szabadon.
Mi ez a csetelés annak, aki nem tudja?
Írásos beszélgetés interneten keresztül.
Tehát, hogy ilyen gyors üzenetváltás egymással.
Így van. Tipikus nyelvezete is van ennek a dolognak. Aki csetel, az ezt tudja. Persze ez aztán komoly felkészülést is igényel az ügyelők részéről, és erre külön egy stábot kell majd kiképeznünk. Na most ennek
mert a... hogy nagyon igen. Sok ember ehhez nem ért meg ezt a nyelvet. Különösen, aki nem annyira fiatal, nem tudja ezt a nyelvezetet.
Igen, ezért vettem föl az ifjúsági irodával a kapcsolatot, hirdessék meg ezt a képzést, mert nagyon örülnénk, ha a fiatalok jelentkeznének erre a képzésre, hogy egy olyan fiatal stábot tudjunk magunkénak, akik ezt szolgálatból vállalják, és hát ehhez megfelelő támaszt kapnak a kiképzésen és azt követő szupervízión keresztül.
Tehát magyarán most várják azt, hogy fiatalok jelentkezzenek, és egyben egy tanfolyamra is jelentkeznek majd, amin megtanulják ezt a lelkigondozási formát.
Így van. Az első tanfolyam már 2009. októberében elkezdődött, és most fog végezni. És már azonnal február 22-én már indítanak a következő stábot. A jelentkezési határidő az 18-a, ez egy pénteki nap, és hétfőn már indítjuk a képzést Budapesten, ahova ugye el kell utazni, de maga a szolgálat az már nem helyhez kötött. Szívesen várjuk azok jelentkezését, akik úgy gondolják, hogy ide valók. Egy önéletrajz szükséges, egy lelkészi ajánlás, telefon, lelki gondozás posta fiókjára kérnénk beküldeni minél hamarabb, de vele mindenképpen föl kell venni a kapcsolatot annak, aki szeretne jelentkezni erre.
Lelki segítségre sokaknak szüksége van, de talán leginkább azoknak, akik intézményekben töltik életüket. Egy színdarabot ajánlunk, amelynek ez a témája. Kicsit megdöbbentő a címe, Megöltem az anyámat. Viski András református író saját bevallása szerint egy feltámadás történetet szeretett volna ebben a darabban megírni. Gidró Katalin színművészt, Budolai Géza rendezőt hallják Vörös Virág mikrofonja segítségével.
Azok a nevelők, akik sehogyan sem jutnak be a vidám, állami, gyermekmegsemmisítő intézetekbe. Tanítók lesznek és tanárok. Ők az iskolákba terelt gyermekekért felelősek. Minden osztályban a korom fekete, vagy korom zöld, vagy korom fehér tábla előtt van egy lőállás. Onnan lövöldöznek a gyermekekre, akik sem a vidám állami gyermekmegsemmisítő intézetekben, sem az iskolákban nem kapnak állást. A nevelésre elszánt maradék azokból lesznek a megmentők. Hálás vagyok nekik. Itt állok a fényben, magammal szemben, és lerobom a hálámat.
Ilyen beszélgetések során ismerte meg őt a szerző Viski András, és ebből össze egy dokumentum könyvet állított össze Kolozsváron, aztán később, miután maga a téma kétségtelenül, maga is írja, hogy erősen emlékeztet a görög sorstragédiákra, ebből írt egy kétszemélyes színdarabot.
Tehát ez egy élő személy, akkor ezek
szerint. Igen, ez egy járvaházi lány, aki így módon nem ismerte sokáig a szüleit, majd egyszer csak előkerül az édesanyja, és addigra már ő túl van egy nevelőanyán, aki elhagyta őt, és hát mindazon, amit elképzelhető egy ilyen környezetben, és a tetejébe a temesvári események a 80-as évek végén, mindez mint háttér, ott van a történet körül, és kétségtelenül szélesebb emberi jelentése van jóval, mint ennek a Bernadettnek és Csipesznek a története.
Jó hírem van, Bernadett, mondja Klára néni édesanyám, nem túl boldogan.
Vigyázz, Bernadett, vigyázz, most légy észnél.
Ne félj, most megkapja. Kivel beszélsz? Csipesszel. Csipesszel?
Igen.
Kicsoda Csipesz?
A barátom. Barátod.
Nem csak.
Örök hűséget fogadtam neki.
Értem, mondja, mert nem ért semmit. Hallgass ide! Megkaptam az útlevelet. Mindent felszámoltam. Kiköltözöm Magyarországra, és nem jövök soha többet vissza. Téged is kiviszlek, ahogy elrendeződöm egy kicsit. Viszlek, ne félj!
Nem félek.
Győztél, Bernadett. Győztél.
Győztem?
Soha többet nem látod.
Soha.
Ezt akartuk. Soha. Nem?
Ki ez a Csipesz?
Szintén egy fiú ott az árvaházból, lány szerelme tulajdonképpen, aki nagyon hamar meghal. De utána szellemként jelen van. A fiú neve az onnan van, hogy fémcsipeszeket raknak büntetésül a nevelők, olykor a renitensek nyelvére, így kerülnek tulajdonképpen össze, majd jutnak el egy autóbuszos szökési kísérleten át, oda, ahonnan már csak szellemként tudnak egymással beszélgetni, mert a fiú az ott meghal. Történet szerint a határon tulajdonképpen egy félreértett túszdráma helyzetben őket ott halomra lövik. A lány pedig végül megöli az anyját, ugye ezt a címben elárulja a szerző, és mindezt elmeséli, ahogy mondjuk egy Antigoné tenné. Arra hát egy darabig keresi, majd utána már nem akarja keresni, hogy ha már egyszer valahol valaki elhagyta azt a fát, amelyikről származik, akkor azt ne menjen vissza. Itt az Ótestamentumig visszamegy Viski András. Tulajdonképpen ennek a lehetetlenségét láthatjuk itt, és ennél sokkal többet nem érdemes tőmondatokban lefordítani az úgynevezett üzenetet. Többrétű ez itt nagyon. Maga a szerző identitás játéknak hívja ezt.
Én úgy olvastam, hogy ez egy feltámadás játék.
A szerelmét örök életben tartó gondolat ott van bennem. Ugye végig azt játsszák ezek a gyermekek, akik 7 évesek bizonyos jelenetekben még az elején, hogy kövé lehet változtatni a gonosz embereket. Nos, ez a kövé változtatás ugye súlyos, szimbolikus értelmű, ilyeténképpen nem feltétlenül szó szerint kell venni azt a vallomását a főhősnőnek, hogy ő immáron kövé változtatta az őt elhagyó édesanyját, de hát ezt talán érdemes megnézni.
Következő hét református eseményeit, híreinket hallgassák meg.
A 2014-ig tartó Calvin évek alkalmából az Argumentum és a Balassi kiadó újra megjelenteti Calvin János institúcióját Szent Simolnár Albert fordításában. A hasonmás kiadást február 25-én 17 órakor mutatják be Budapesten a Reviszki utca 4 szám alatt. A Zsinati Ifjúsági Iroda a Diakóniai Felnőtt Képzési Intézménnyel és a Református Családsegítővel közösen 30 órás tanfolyamat indít a keresztjén házasság alapjairól házasodni készülő fiatalok számára. Jelentkezési határidő február 22-e. A Titus Hitéleti Alapítvány munkatársai ebben az esztendőben is több helyszínen és időpontban tartanak nyári gyermekhetekre felkészítő konferenciákat. A következő konferencia február 27-én Demecserben lesz. A Csillaghegyi Esték következő alkalmán Egyetemisták az Ostromgyűrűben címmel emlékeznek vissza a résztvevők Budapest ostromára és a védekezésre, amelyben több mint 100 egyetemista halt hősi halált. A helyszín Budapest, 3. kerület, Vörösmarty utca 2, az időpont pedig február 17-e, 18 óra. Kapcsolat és kommunikáció címmel tart előadás sorozatot Pálhegyi Ferenc minden hétfőn este 6 órától Budapesten a Rádai utca 28 szám alatt. A Kelenföldi barokk esték következő alkalmán Sós Gábor orgonál a Kelenföldi Református templomban február 20-án 17 órakor. Lovász Irén lesz a Tabulatúra Régi Zeneklub következő vendége február 22-én 19 órától Budapesten a Szilágyi Dezső tér 3 szám alatt. Orgonazenés áhítat lesz a Deák téri evangélikus templomban február 28-án vasárnap 18 órai kezdettel. Johann Sebastian Bach és Lisztnyai Szabó Gábor műveit Lisztnyai Szabó Mária és Pásztor Rajmund Sándor adják elő.
Ma nem a szokásos módon fejezzük be az adást, hanem egy régi, 1967-es istentiszteletre látogatunk el. Jó Sándor meghatározó személyisége volt a református egyháznak. Budapesten a Pasaréti Egyházközségben volt lelkipásztor. Ma éppen 100 éve született. Talán furcsa lesz az igehirdetés, amely még nem a mai felgyorsult időt tükrözi, de érdemes odafigyelni rá. Lukács evangélium a második részéből Simeon történetét magyarázta. Simeon mondja, amikor a karján van a kicsi Jézus, most bocsátod el, Uram, szolgádat békével, mert látták szemeim üdvösséged.
Érdekes, hogy az életünk első 2-3 évtizedében olyan lassan terik az idő, szinte cammog. Néha még siettetnénk is. ezen is, azon is szeretnénk már túl lenni. Majd azután túl az ember élet útjának felén, egyszerre, mintha meglódulna az idő, vágtat, rohan, mint a lejtőre került szénás szekér, és itt is, ott is rohantában lemarad róla valami. A biztos járásunk, a tiszta jó hallásunk és látásunk, az egészségünk, a fiatalságunk, aki most 50-60 esztendős, az általában abban reménykedik, hogy na, van még 15-20 esztendőm, de vajon van-e igazán? Ki tudná azt megmondani? Nem az hal meg, aki öreg vagy beteg, hanem aki soron van. A középkorban talán azért voltak alázatosabbak az emberek, mert homokórájuk volt. Minden pillanatban kénytelenek voltak látni az alápergő homokszemeket. Nekünk már olyan óránk van, amelynek a mutatója körbe jár, és ezzel egy kicsit becsap. Úgy tünteti föl az időt, mintha mindig újra kezdődnék, mintha soha nem lenne vége. Gondoljátok, hogy ez a Simeon nem ugyanolyan ember lett volna, akármilyen öreg volt is, aki ösztönösen visszaborzad a halál gondolatára. De ez az ember előbb az isteni üdvözítőre nézett, és csak azután a sír enyészetére. Előbb az isteni gyermekre emelte a tekintetét, és csak azután az örök bíróra. A halált és az életet és annak minden problémáját ezen a csodálatos gyermeken keresztül látta. Simeon és a halál között, mint egy páncél, ott van ez a gyermek. Most bocsátod el, Uram, a te szolgádat békességben, mert látták az én szemeim a te üdvösségedet. Így meghalni tudni, ez a legnagyobb művészet a világon, amit egy ember megtanulhat. Van ilyen nyugalom, és van ilyen bizonyosság a halállal szemben ma is? Van. Hadd olvassak föl egy kicsiny részletet egy levélből, amit egy középkorú hívő asszony testvérünk írt. Ezt írja többek között. Nagy változás történt az életemben, beteg vagyok. Bajom kimenetele emberi számítás szerint hazamenetel. Azt hiszem fölösleges említenem a betegség nevét, úgy is tudjátok. De a nagyszerű az, hogy teljesen Jézus oltalma alatt érzem magam. Nem tudok lázadni, se azt kutatni, hogy miért, Uram, ez most számomra a legnagyobb ajándék. Életünk vándorútja néha bizony sötét völgybe tér, de túl rajta mindig világosságban. A kimenetelt rábízom az Úrra, ő tudja. Ha kapok még egy kis haladékot, hálával fogadom, de ha nem, arra is készen vagyok. El se tudtam képzelni, hogy Jézus ennyire valóságos oltalom lehet egy olyan bűnös ember számára, mint én vagyok. Ez igazán kegyelem. Utólag tudtam meg, hogy mire ez a levél megérkezett, írója hazaérkezett. Aki látta Jézust, az békességgel nézhet szembe a halállal. Micsoda hallatlan ígéretet kapott Simeon. Nem lát halált addig, amíg meg nem látja az Úrnak Krisztusát. Félelmetes dolog előbb meglátni a halált, és azután Jézust. Jézus nélkül borzalmas a halál. Látták az én szemeim a te üdvösségedet, így újjunk Simeon. Mennyivel többet láthattak már a mi szemeink, testvérek, mint Simeoné? Hiszen Simeon csak a gyermek Jézust látta. Mi pedig láthattuk az ő golgotai halálát, meg az ő husvéti feltámadását. Mert aki látta Jézust, aki a szívével, a lelkével, a hitével látta Jézust, az úgy is tudja, hogy ha meghal is, él. aki úgy látta meg Jézust, mint Simeon, tehát meglátta Názáreti Jézusban a Krisztust, az Isten fiát, annak a számára az idő többé nem múlik, hanem telik. Mert ha az idő múlik, akkor az azt jelenti, hogy fogy. Minden nappal, minden órával és minden elmúló esztendővel rövidebb lesz. Egyre kevesebb van még belőle hátra, és egyszer azután egészen elfogy. De ha az idő telik, akkor az azt jelenti, hogy nől. Minden nappal közelebb visz a kiteljesedéshez. Telik, tehát telítődik, mint ahogyan telik egy pohár, egy edény, és azután egyszerre egészen megtelik. Kiteljesedik benne az élet. A múló idő viszi az életet el egyre messze. A telő idő hozza az életet egyre közelebb. Aki fölött múlik az idő, az rendszerint hátrafelé néz a múltba. Aki számára telik az idő, az előre néz. A múló idő öregít, a telő idő pedig megérlel. A múló időben a halál kapuzárás, a telő időben pedig a halál kapunyílás, csak a mulandóságnak a vége és az örök életnek a kiteljesedése. Nagyon szeretném, hogyha a szívetekbe vésnétek ma este ezt a két szót, múlik vagy telik. Hová még? Merre? Egyre jobban kifele az életből? Vagy egyre jobban befele az életbe? Mert nézzétek, ha a halállal minden elmúlik, akkor azoknak van igazuk, akik a mának élnek felelőtlenül. Akik azt mondják, hogy együnk, igyunk, vigadjunk, mert úgyis meghalunk. De ha a halállal az élet kiteljesedik, akkor érdemes jót tenni. Érdemes szeretni, szolgálni, tűrni, érdemes szenvedni, mert akkor értelme van, örökkévaló értelme van minden jótettnek, minden igaz szónak, tűrésnek és szenvedésnek. Simeonról azt olvassuk, hogy a lélek indításából, amikor ment a templomba, akkor találkozott össze a kis Jézussal, akit szülei akkor vittek be. És ahogyan Simeon tette a kis Jézussal, ugyanazt teheted meg te is az Úr Jézussal. A hitet karjaival átölelheted, magadhoz szoríthatod, és a szívedbe zárhatod. Most, és hogyha majd egyszer minden és mindenki elhagy, az a Jézus, akit most magadhoz ölelsz, megy veled akkor is tovább, a halál sötétségén át, be az örökké valóságba. Amen.
Köszön a szerkesztő Fekete Ágnes. Adásunk után várjuk telefonhívásaikat a 333-111-8-as budapesti számon és a 0630-333-111-8-as mobiltelefonszámon. Várjuk leveleiket, címünk 1146, Budapest, Abonyi utca 21. Számítógépes címünk reformatusok@levele.hu. Minden nap délután 5 órától hívhatják a 201-00-11-es telefonszámot lelki kérdésekkel. A most hívható szám 333-111-8-as. Áldás békesség!
Te benned bíztunk elejétől fogva. A Református Egyház fél óráját hallották hallgatóink.